Áldás békességet kívánok a testvéreknek, foglaljunk helyet. A mai estén nem lesz kivetítés, ha esetleg valaki szeretne még könyvet, akár itt elől, akár ott a kapunál lehet találni. A kezdő énekünk a 230-as számú dicséretünk. Hallgass meg minket, nagy Úristen! Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy amikor felmentél a mennybe, azzal bátorítottad a tanítványaidat, hogy nem maradnak egyedül, nem maradnak támasz nélkül, mert elküldöd magad helyett a Szent Lelket, aki örökké velünk lesz. Köszönjük, hogy ezen a héten olyan sok mindent megtudhattunk erről a Szentlélekről, az ő életünkben folytatott munkájáról. Nagyon szeretnénk, Urunk, hogyha ma este is folytatnád ezt a tanítást, hogy értsünk és a szívünk is megmozduljon, hogy a te munkád egyre inkább végbe mehessen bennünk. Köszönjük, hogy van terved az életünkre nézve, és köszönjük, hogy ezt a tervet te megvalósítod. Szeretnénk, Urunk, hogyha ennek nem lenne akadálya mi bennünk, hanem mi is teljes egyetértéssel beállhatnánk a te akaratod mögé, hogy az általad elgondolt változások mi hamarabb bekövetkezzenek. Kérünk, Urunk, hogy tisztogasd az életünket, és tégy minket azzá, akivé megálmodtál. Amen. Isten igéjét János evangéliumából olvasom, a 14. fejezet 15. és 16. verseiből. Jézus mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Amen. Szeretettel köszöntjük azokat, akik itt voltak egész héten, és azokat is, akik a mai napon vannak itt közöttünk először. Röviden hadd utaljak arra, hogy milyen utat jártunk be az elmúlt estéken. A Szentlélek munkáit tanulmányozzuk, és az első fontos dolog, amit láthatunk, hogy amit a Szentlélek tesz, azt mind Isten gyermekei érdekében teszi. Tehát ő nem csak úgy csinál valamit, hanem mindent céllal, méghozzá a mi üdvösségünk céljából tesz. Első este arról beszéltünk, hogy a Szentlélek az, aki új életre hív bennünket. Az ember új élete, a hit élet, az nem csak úgy magától kialakul. Ez nem olyas valami, amit az ember a maga bölcsességében elintéz. A Szentlélek az, aki közel hozza hozzánk az evangéliumot, segít megérteni azt, és aki az újjászületés által a Krisztus útjára helyez bennünket. Így jön létre bennünk az új élet. Kedden beszéltünk az átformálásról. Azáltal, hogy elkezdődött bennünk az új élet, a hitre jutásunk pillanatában, elkezdődött Istennek az a munkája is, amellyel a mi jellemünket elkezdi formálni. Mert amivel mi megszülettünk, az egy önző jellem. Az a jellegzetessége, hogy mindent megmérgez az önzés. Akármilyen képességeink vannak, ahogy mondani szokták, minden szentnek maga felé hajlik a keze. És a mi formáltatásunknak a lényege az, hogy a Szentlélek Krisztushoz tesz bennünket hasonlóvá. Tehát a jellemünket Krisztus jelleméhez teszi hasonlatossá. Szerdán este a közösségről beszéltünk, hogy a Szentlélek az, aki bevon bennünket a hívők közösségébe. Tehát mi nem egyszemélyes hadsereg vagyunk, az Isten egyszemélyes hadserege, hanem van egy közösség, az Isten népe. És amikor mi Krisztushoz megyünk a Szentlélek által, akkor egyben egy földi népnek is, a hívő népnek a tagjaivá leszünk. És csodálatos, hogy nekünk van egy ilyen családunk. Van egy földi családunk, de van egy lelki családunk is, amelynek részeivé lettünk. Tegnap arról volt szó, hogy a Szentlélek személyesen is feladatot ad az embernek. Tehát nincsenek úgymond munkanélküli keresztények. Nem arról van szó, hogy itt ülünk a padban, és néhány ember dolgozik a gyülekezetben, a többiek meg csak úgy ott vannak és nézik, hanem Isten országában mindenkinek van feladata. Valakinek ez, valakinek az, de a lényeg, hogy Isten egymás által akar bennünket építeni. És arra lettünk felhívva, hogy keressük meg a feladatunkat Isten népe körében. Ma pedig a bátorításról lesz szó. A Szentlélek az, aki bátorít minket. Hát először egy kérdést hadd tegyek fel, mi szükség van arra, hogy nekünk bátorításban legyen részünk. Hát azért van erre szükségünk, mert abból, hogy tudjuk, mi a helyes, még nem következik, hogy meg is tesszük. Hadd mondjak egy példát. Ez most egy kitalált példa lesz tényleg, de azt gondolom, hogy nem áll távol az igazságtól, és mindenki tud magára nézve valós példát mondani. Hát képzeljük el a következő helyzetet. A gyülekezetben van egy idős néni. Egy özvegy néni, a férje már nem él, gyerekei, unokái vagy nem foglalkoznak vele, vagy nagyon távol élnek, és a néni ott van egyedül, mint az ujjam. Már annyira idős és gyenge, hogy bevásárolni sem tud magának, takarítani sem tud. Ki az, aki segíthet rajta? Hát a gyülekezet. És amikor a gyülekezet megtudja, hogy ez a néni bajban van és segítségre szorul, akkor az ifi vezetők elhatározzák, hogy segítenek. És meghirdetik az ifiben, hogy fiúk, lányok, hetente egyszer kellene elmenni szolgálni. Minden héten egy nagy bevásárlás úgy elegendő lesz, talán egy kenyeret még a néni is tud venni, ha szükséges, de hetente egy nagyobb bevásárlás, egy nehezebb szatyor azért kellene, és kellene egy kisebb takarítás is. Mit szóltok hozzá? És mindenki egyetért, hogy ez így rendjén van. Hát elvégre ezért vagyunk, hogy segítsünk egymásnak. Na hát akkor tessék jelentkezni. Minél többen vagyunk, annál jobban oszlik a szolgálat. Aztán telnek, múlnak a napok, és nem jelentkezik senki. Ez egy kitalált történet. Nehogy valaki következtetéseket vonjon le, ez egy kitalált történet. De azért érezzük a lényegét, ugye? Nagyon sokszor tudjuk, mi a helyes. Tudjuk, hogy mit kellene tennünk, de van valami gátja annak, hogy a tettek mezejére lépjünk. Nekünk ehhez bátorításra van szükségünk. Hogy valaki odaálljon mellénk, és segítsen ennek a lépésnek a megtételében. Az a helyzet, hogy mi magyarok ezen a téren hátrányból indulunk. Nagyon szép és gazdag a magyar kultúra, szerintem a világ csodájára járhat, de van valami, ami hiányzik a mi kultúránkból, és ez a bátorítás. A legtöbb magyar szülő, és most aláhúzom, hogy a legtöbb, tehát tisztelet a kivételnek, egyszerűen elmondja a gyerekének, hogy mi a helyes, mit vár tőle. És utána egyszerűen csak várja, hogy a gyerek megcsinálja. És ha a gyerek nem csinálja meg, akkor nem áll oda, mint egy lelki gondozó, nem bátorítja őt, hanem továbbra is csak elvár, megismétli. És ha akkor sem, akkor nyers erővel valahogy keresztül viszi a gyereken, hogy csináld, amit csinálnod kell. Van egy magyar rajzfilm, és abban egy ikonikus mondat, ami szerintem jól kifejezi a mi kultúránknak ez irányú hozzáállását. A macskafogót látta mindenki? Az már egy régi film. Ugye ebben a rajzfilmben van négy patkány, ilyen alvilági alakok, akiket azzal bíznak meg, hogy kapják el Grabowskit, a titkos ügynök egeret. És egy helyen elveszítik a nyomát. Ott van a kocsi, Grabowskinak a kocsija, de nem tudják, hova tűnt az egér, de találkoznak egy kisegérrel, és a következőt mondják neki: nem kapsz két óriási pofont, ha megmondod, hová ment az autó gazdája. Ez nagyon vicces, de azt gondolom, hogy itt a magyar kultúra, annak a fogyatékossága ebben megmutatkozik. Mondom, csodálatos a magyar kultúra, de bátorítani azt valahogy nem az anyatejjel szívtuk magunkba. Nem bátorítunk, legfeljebb erőszakkal próbáljuk átnyomni a másikon, amit mi helyesnek gondolunk. Ez a mi motivációs stratégiánk. Hát akkor nézzük, hogy mire tanít bennünket az Úr. Amikor Jézus itt volt a tanítványokkal, akkor azt látjuk, hogy ő igenis tudott bátorítani. Az a 12 ember, aki ott volt mellette, hát mondjuk így, hogy nem mindig álltak a helyzet magaslatán. Ez most olyan diplomatikus fogalmazás volt. De Jézus valahol mindig megtalálta a módját annak, hogy elrendezze azt, ami a lelkükben nincs a helyén. Amikor például arról beszéltek, hogy ki a legnagyobb közöttük, akkor így mindenre rávilágít, elősegíti, hogy tudják magukat szégyelni, aztán megmutatja nekik az igazi nagyság útját. Az az igazi nagyság útja, hogy szolgáljatok egymásnak szeretetben. Ő áll oda, és megmossa a lábukat, hogy tessék, nem én vagyok az Úr, meg nem én vagyok a Mester, dehogy nem. De én vagyok az is, aki azért jöttem, hogy szolgáljak nektek, és példát mutassak nektek. És ezek olyan bátorító események voltak, amik alapján a tanítványok is megtanulták, hogy nem csak az, hogy mit vár tőlük Jézus, hanem azt is, hogy elindulhassanak ezen az úton. Az ige, amit olvastam, az utolsó vacsorán hangzott el. Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy már nem sokáig láttok engem. És akkor a tanítványok megijedtek. Hát ha nem leszel velünk itt, Jézus, akkor ki mondja meg nekünk, merre van az előre, és ki segít nekünk, hogy el is tudjunk arra indulni. Hát nélküled olyan árvák leszünk. És Jézus azt mondja, hogy nem hagylak benneteket árván. Elküldöm magam helyett a pártfogót, és ő mindig ott lesz veletek. Nem csak akkor, amikor én itt vagyok veletek, és éppen tudunk beszélgetni. Mindig ott lesz veletek, mert a lelketekben fog lakni. És ez a pártfogó, ahogy már a kifejezés is mutatja, a pártotokat fogja, ott áll mellettetek, és segít, bátorít, hogy az én utamon járhassatok. Jézus nem fejti ki, hogyan történik meg mindez. Csak elmondja, hogy a Szentlélek ezt a munkát el fogja bennetek végezni. Azért jó, hogy nem fejtette ki egy szóban, vagy két szóban, mert a Szentlélek maga is, mint Isten, nagyon kreatív. És nagy hatalma van, nem egyféle módon tud csak bátorítani, ami vagy bejön, vagy nem, hanem a Szentléleknek hatalmas eszköztára van a mi bátorításunkra nézve. És most a Biblia különböző pontjai alapján szeretnék néhány példát mondani. Tizet fogok mondani. Ez nem olyan hosszú lesz, mint egy vasárnapi istentiszteleten, ha 10 pontos prédikáció lenne. Próbáljuk meg azért ezeket megjegyezni, mert ezek a bátorítások, ezek olyanok, amelyek megjelennek az életünkben. Figyeljünk rá, hogy melyik az, ami szokott ránk hatni, tehát amivel találkoztunk, ami működik, és figyeljünk arra is, hogy mi az, amivel még nem találkoztunk, amire nem gondoltunk eddig, de lehet, hogy segítene, hogyha az a gondolat meggyökerezne bennünk. Nézzük akkor az első számú bátorítás. A Szentlélek tudatja velünk, hogy megkaptuk a szolgálathoz szükséges ajándékokat. Ugye tegnap este beszéltünk erről, hogy a Szentlélek lelki ajándékokat ad a hívőknek. Minden hívő ember kap lelki ajándékot. Ez nem azt jelenti, hogy olyan értelemben lelki ajándék ez, hogy valami lelki munkához kapcsolódó ajándék, hanem hogy a Szentlélektől jövő ajándék, ilyen értelemben lelki ajándék, vagy kegyelmi ajándék. És a lényege az, hogy ezeknek a képességeknek a birtokában, mert ezek képességek, el tudjuk végezni azt a szolgálatot, amire az Isten elhívott bennünket. Nézzük azt a példát, amiről mondtam, hogy egy fiktív példa. El kell menni bevásárolni a néninek. Megtakarítani kell. Milyen képességek szükségesek egy ilyen munkához? Dehogy nem. Azért kell. Bocsánat. Így van. Kellenek ajándékok. Hát kell, hogy legyen két lábam, hogy el tudjak menni. Kell két kar, hogy be tudjak vásárolni. Valami kis pénzügyi ismeret, hogy azért ne csak úgy elhozzam a boltból a dolgokat, hanem ki is fizessem. És amikor ott vagyok a lakásban, akkor meg tudjam fogni a porszívót, meg a felmosót, és el tudjam végezni ezeket a dolgokat. Valóban úgy tűnik, hogy ehhez semmi extra nem kell, mert ezt mindannyian meg tudjuk csinálni. De ez azért valahol mégiscsak ajándék, mert valaki születhetett volna úgy is, mint a tévéből jól ismert Nick Vujicic, hogy nincs keze, meg nincs lába. Ő például ezeket a feladatokat nem tudná ellátni. Nincsenek meg hozzá a, úgymond a karosszériája hiányzik, fogalmazunk így. De mi megkaptuk, igaz? Ha más feladatot kapunk a gyülekezetben, Isten akkor is gondoskodik a hozzá szükséges feltételekről. Tehát amikor kétségeink vannak, induljunk, ne induljunk, akkor a Szentlélek úgy közel jön hozzánk, és megmutatja, hogy de egyébként mindened megvan ehhez a szolgálathoz, ugye? Nem hiányzik semmi. Ez már önmagában azért bátorító. Nézzük a második bátorítást. A Szentlélek világossá teszi számunkra, hogy szolgálatunkkal Istent dicsőítjük. Alapvetően ez a világ, így fogalmazott valaki, Isten dicsőségének arénája. Azért teremtette Isten ezt a világot, vagy legalábbis ez is része volt az ő tervének, hogy az ő tökéletes jellemét ez a világ visszatükrözze. Az élettelen dolgok is az ő hatalmát megmutatják, hogy ki az, aki őket megteremtette. Az élő világ, különös az ember a maga jellemében annyi mindent visszasugároz az Isten tökéletességéből. Na most a bűneset által ez tönkrement. Nem vagyunk a helyünkön. Már nem nagyon sugározzuk az Isten dicsőségét. És amikor valaki elkezd szolgálni, elkezdi azt tenni, ami a dolga, amit az Isten eltervezett felőle, akkor a helyére kerül. És amikor egyszerűen csak élünk úgy, ahogy az Isten nekünk ezt elmondta, akkor a helyünkön vagyunk, és ezzel őt dicsőítjük. Mint hogyha valami visszajött volna az Isten eredeti teremtéséből. Mint hogyha a mennynek az előszobájában lennénk. Minden szolgálat, legyen az bármilyen, az Istent dicsőíti. A harmadik bátorítás, a Szentlélek ráirányítja a figyelmünket, hogy szolgálatunk hasznos mások számára is. Óriási dolog. Lehet, hogy én sokszor a nehézséget látom benne, de amikor végig gondolom, hogy mire jó ez a szolgálat, akkor az ember azt mondja, hogy ezt érdemes megcsinálni. A néninek sikerült bevásárolni. Micsoda nehézség, nem? Valaki ott ül egész nap, hogy mi lesz, hogyha most holnapra nem vásárol be nekem valaki? Mit fogok enni? Mit fogok inni? Ki váltja ki a gyógyszeremet? És akkor egyszer csak valaki ezt megcsinálja, és a néni fellélegez. Neki ez óriási akadály volt, nekünk nem. De ő is úgy érzi, hogy gondoskodva van róla. Most így szép magyarsággal, passzív szerkezettel elmondtam. De mégis gondoskodik róla valaki. Végső soron az Isten, de az ő hívő testvérei is. Amikor azt látjuk, hogy a szolgálatunknak ilyen eredménye van, akkor az ember azt mondja, hogy megérte. Négyes. A Szentlélek biztosít róla, hogy Isten látja és megbecsüli a szolgálatunkat. Emlékszem, amikor valaki a gyülekezetből segített nekünk gyerekvigyázásban még sok-sok évvel ezelőtt, és kiderült, hogy ő erről beszélt szomszédaival is, hogy ő szokott egyébként jönni a gyülekezetbe, és szokott vigyázni többeknek a gyerekeire, akkor megkérdezték tőle, hogy és mennyit kapsz ezért? És hát azt mondta a hölgy, hogy én nem kapok ezért semmit, de nem is ezért csinálom, hanem egyszerűen ez így jó. De miért nem hiányzott neki, úgymond az anyagi ellenszolgáltatás? Mit mondott Jézus a tanítványoknak? Aki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Óriási dolog, amikor valaki ezzel a jó eső érzéssel tud valamit végezni. Nem az a lényeg, hogy mit kaptam érte, esetleg anyagilag. Vagy mit mond a szomszéd, hogy hát te normális vagy, hogy csak úgy segítesz? Megbecsüli az Atya. Óriási bátorítás. Ebben a világban annyian mondanak rólunk mindenfélét. Rengeteg ember úgy érzi magát, hogy ő egy senki, mert a többiektől áradó negatív vélemények megsemmisítik őt. De hogyha az Atya megbecsül bennünket, akkor az mindenért kárpótol. Az ötös, a Szentlélek megígéri, hogy Isten végig ott lesz velünk. Aki már végzett szolgálatot, tudja, hogy vannak olyan időszakok, amelyek kifejezetten nehezek valami miatt. Lehet, hogy egyszerűen csak sok a szolgálat, vagy van olyan része, ami különösen nehéz. Fizikai és lelki szolgálatban is ez előfordul. Még Nagyvárad téren volt egy gyülekezeti tag, aki naponta felhívott engem. És hogyha felhívott, az minimum fél óra volt. Mindig feltett egy kérdést, válaszoltam rá, és akkor a forgatókönyv mindig az volt, hogy de biztos? És mi van, ha? Vagy ha úgy? És akkor ismételni kellett újra, újra és újra. És amikor megláttam a nevét a telefonomon, amikor már éppen zörgött a telefon, akkor úgy egy kicsit mindig elborult az arcom. De aztán, amikor felvettem, akkor éreztem, hogy Isten velem van. És kaptam egy olyan türelemadagot, ami normálisan nem lett volna része az aznapi adagnak. De Isten ezt valahogy megadta. Tehát ott van velünk a szolgálatnak a nehezebb pillanataiban is. Hatos, a Szentlélek rávilágít, hogy a szolgálat minket is épít. Ez az egyik legfontosabb bátorítás szerintem. Tegnap is elhangzott már, hogy általában az marad meg a gyülekezetben, aki megtalálja a helyét a szolgálatban. És nem véletlen. Ennek az is része, hogy miközben szolgálok, az Isten dolgozik bennem a szolgálaton keresztül. Épít, formál. A nénis példához megint menjünk vissza. Ha én ahelyett, hogy valami mást csinálnék, ami kedvemre való, odaszánok az életemből néhány órát, akkor mire tanít ezáltal Isten? Arra tanít, hogy olykor a saját vágyainkat meg kell tagadni. Nem mindig az a legfontosabb szempont, hogy nekem éppen mihez van kedvem. Nem ez a legfontosabb. Hát, hogyha valaki így nő fel, hogy minden legyen úgy, ahogy én akarom, hát mi lesz az ilyen emberrel, amikor belép a nagybetűs életbe, amikor egy munkahelyen azt mondják neki, hogy na de édesfiam, vannak határok, tehát hogy ezt így kell elvégezni, és nem úgy. Vagy mi lesz, ha az ilyen ember megházasodik, és gyerekei születnek, hát akkor ott is, hát ott már nem csinálhatja azt, amit úgy szeretne, ott már van egy rendje a dolgoknak. Jó, hogyha megtanuljuk ezt már egészen fiatalon, hogy a saját vágyainkra olykor nemet kell mondani. És meg kell tanulni, hogy mit jelent az, hogy én a másikat tudatosan szeretem. Mert még az is előfordulhat, hogy ez a néni egy kicsit nehezebb esett. Ez is csak fikció. A mi gyülekezetünkben nincsenek nehéz nénik. De előfordulhat máshol, hogyha ilyesmivel találkozunk, hogy akkor is nekem növekednem kell ebben, hogy tudatosan szeretem, akkor is, hogyha valami történik. Hetes, Szentlélek ráébreszt, hogy az egymásnak való szolgálat az összetartozás jele. A 21. század olyan szintre vitte az individualizmust, hogy mindenki totál egyedül érzi magát. Mindenki. Ugye egyre nagyobb városaink vannak, Budapest 2 millió, de vannak 20 milliós nagyvárosok is, mint New York, vagy az ázsiai nagyvárosok, 25 milliós is van. Ott él az ember egy ekkora tömegben, és hogy érzi magát? Egyedül. Teljesen egyedül. Nem tartozom sehova. Ezért van az, hogy például az ilyen metropoliszokban létrejönnek bandák. Nem csak ez az oka, de ez is az oka, hogy azok a fiatalok, akik nem találják a helyüket az életben, nincs egyetlen barátjuk sem, azt mondják, hogy én bármire képes vagyok, csak hogy tartozzam valahova. És hogyha ezért nekem bandába kell verődnöm, kirabolni embereket, akkor még erre is hajlandó vagyok. Tartozni akarok valahova. De azt hiszem, ez kisebb méretekben nálunk is megvalósul. Mondjuk egy 10 éves korban az ember mindig szeretné, hogyha elfogadnák őt a kis osztályközösségében, vagy akárhol. És ennek érdekében azért sok mindenre képes. Ruházkodás tekintetében. Beszédmód tekintetében. Hobbi tekintetében. És nem biztos, hogy minden pozitív. A lényeg az, hogy egyedül érezzük magunkat. És Isten adott nekünk egy óriási ajándékot, a gyülekezetet, a lelki családot. Mi nem gyökértelenek vagyunk. Mi tartozunk valahova. Minden hívő embernek van egy családja, legalább egy lelki családja. Előfordulhat, hogy a saját családjában is teljesen egyedül van, de itt akkor is tartozik valahova. És amikor én szolgálok, akkor ez azért van, és ezt érzem meg egyre jobban, hogy összetartozunk. Egy családnak a tagjai vagyunk. Talán említettem már, hogy az első ilyen jellegű szolgálatom, még 10 évesként az volt, amikor egy nénihez eljártam, és a ház körüli munkáiban, ott főként kerti munkákban kellett segíteni, és abban az időben halt meg a nagymamám, nem sokkal korábban. És ez a néni rengeteg munkát adott nekem, de valahol kialakult közöttünk egy ilyen kapcsolat, mintha a pótnagymamám lenne. Tehát a gyülekezetben, a szolgálat által megéreztem ezt a fajta családi kapcsolatrendszert. A 8-as. A Szentlélek emlékeztet rá, hogy Istennek szolgálni megtiszteltetés. Nem mindenki szolgálhat Istennek. Királyi palotában szolgálni kiváltság. Van egy filmsorozat, szerintem valószínűleg többen ismerik, ez a Downton Abbey. Egy angol főúri családnak az életét mutatja be. Nekik is van egy hatalmas kastélyuk. És hát a történet egy része ugye a családtagokról szól, a másik része meg a szolgálókról. Komornyik, meg én nem is tudom ezeket az elnevezéseket, de ott sokféle ilyen szolgálói szint van. És ezek az emberek mind büszkék arra, hogy ennek a családnak a szolgálatát láthatják el, mert ez egy főúri család, és oda nem engednek be akárkit. Oda valaminek történnie kell, hogy ő ott szolgálhasson. Hát gondoljunk bele, hogy Isten azért egy kicsit több, mint egy angol főúri család. És az, hogy ő egyáltalán elhív bennünket a szolgálatra, az azt jelenti, hogy mi neki fontosak vagyunk. Ugye ezt korábban már mondtam, hogy aki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya, de most itt másik oldalról közelítjük ezt meg, hogy tényleg ez nem akárki, aki bekapcsolódhat egyáltalán ebbe a szolgálatba. Már ez önmagában megtiszteltetés. 9. A Szentlélek rádöbbent minket, hogy szolgálatunkat látva mások is szolgálni kezdenek. Ugye mondják, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de mégis egy fecskének a példája ragadós, és előbb-utóbb azért mégiscsak nyarat csinál az az egy fecske is, mert a többiek elkezdik követni. Most hadd mondjak egy valós példát akkor a gyülekezet életéből. Az a tapasztalatom, hogy gyülekezetünk fiataljai, tisztelet a kivételnek, otthon ritkán szoktak mosogatni. Otthon. De jelzem, tudnak. És amikor itt vagyunk a gyülekezetben, és vége van egy ifinek, akkor ott mindenki beáll, és csinálja a dolgát, és mosogat. Sőt, az sokszor olyan menő, hogy hú, hát akkor most többen ott vagyunk a konyhában, és elmosogatjuk, amit elhasználtunk. Sokan itt tanulnak meg szerintem házi munkát végezni a gyülekezetben. Tehát ez egy nagyon jó rendszer. És azok a gyerekek, akik otthon esetleg így elfintorodnak, amikor a szüleik mondanak nekik valamit, hogy hát ezt meg kellene csinálni, itt a gyülekezetben látva, hogy más velük egykorúak ezt így örömmel csinálják, és hogy ez így jó. Jó így az életük, ők is megirigylik, hogy tényleg milyen jó ezt így csinálni. Hogy ne legyek már lusta, hát az nem trendi. Az a jó, hogyha én olyan belső erővel rendelkezem, és olyan szeretettel rendelkezem, hogy tudok ilyen áldozatokat hozni. Óriási. És a tizedik, a Szentlélek eljuttat bennünket annak felismerésére, hogy szolgálatunk erősíti a missziót. Tehát azáltal, hogy szolgálunk, a kívülállók, a hitetlenek nyitottabbá válnak, és az ige iránt valamiféle tiszteletet tanúsítanak. Miért? Volt az Új Szövetségben egy mondás, többször idéztük már, a rómaiak találták ki ezt a mondást, amikor egyre több helyen gyülekezetek jöttek létre, azt mondták a hívőkre, nézzétek, hogy szeretik egymást. A római világban ez a szeretet, ez nem volt ismert. A római világ a nyers erőről szólt. Én vagyok a gazdag, én vagyok az erős, azt csinálok, amit akarok. Rákényszerítem az akaratomat a többiekre. Nézzétek már, hogy szeretik egymást. Ott van a gazdag, az erős, és szolgál a szegénynek és a gyengének. Ez mi? Ilyen nincs. Szeretik egymást. És akkor így elindult bennük valami, hogy tulajdonképpen nekem is erre a szeretetre van szükségem. Nem biztos, hogy azért, mert otthon el kell végezni több munkát, nem erről van szó, hanem a lelkemnek van szüksége erre a szeretetre. Hogy ne harcolnom kelljen az életen, évtizedeken keresztül, csak hogy valami legyen. Szeretném, ha szeretnének, ha elfogadnának. És előbb-utóbb egyre többen tévedtek be a gyülekezetbe, hogy megnézzék, mi zajlik ott. És akkor letették a büszkeségüket, meg ezt a hatalmukat, és azt mondták, hogy akkor a szeretet hatalmával szeretném folytatni az életemet, ami Krisztustól jön. Hát a Szentlélek az, aki ezt is kimunkálja a szolgálatunk által, a nem hívőkben. Hát most felsoroltam ezt a 10 dolgot, nagyon kíváncsi lennék, hát most nincs itt lehetőségünk, hogy erről beszélgessünk, de utána, hogyha valaki el akarja mondani, hogy számára mi a legnagyobb bátorítás, akár e közül a 10 pont közül, arra nézve, hogy akkor most lépjen egyet és csinálja, amit az Úr mond neki, vagy ezen kívül mi az, amit még tapasztaltunk a Szentlélek részéről. És nagyon örülnék, hogyha ezeket így sikerülne elraktároznunk, és amikor nehéz helyzetbe jutunk, akkor végig gondolnánk ezeket, és azt fogjuk tapasztalni, hogy dolgozik bennünk az Úr. És amikor egyszerre sok embernek megmozdul a szíve, és a keze, és a lába a gyülekezetben, akkor azt lehet látni, hogy mindenki szolgál a másiknak. És nincs is ennél csodálatosabb, mint amikor egy gyülekezetben úgy élnek az emberek, ahogy azt arra Jézus tanított bennünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk megvallani neked, hogy valóban gyengék vagyunk ilyen értelemben, hogy nem elég megértenünk az igazságot, nem elég megismernünk a te akaratodat, hanem nagyon sok lelki kedvességre, támogatásra, bátorításra van szükségünk, hogy valóban és elkötelezetten tudjunk járni a te utadon. És olyan csodálatos, Urunk, az a te érzékenységed, amivel ezt felfedezed, ahogyan beszéltél a tanítványokkal, hogy elküldöd a pártfogót hozzájuk, hozzánk, és olyan jó tapasztalni, Urunk, hogy a Szentlélek által valóban tudsz bennünket bátorítani. Köszönjük, Urunk, és nagyon szeretnénk, ha továbbra is végeznéd ezt a munkádat az életünkben. És nagyon kérünk, Urunk, hogy általunk is bátoríts másokat, hogy ilyen értelemben is tudjunk szolgálni egymásnak. Megvalljuk neked, Urunk, hogy ez nem olyan könnyű, mert nem szoktuk meg, a mi népünk valahol nem a bátorításról ismert. Kérünk, Urunk, hogy különösen az ilyen kérdésekben vegyél kézbe bennünket, és formálj, hogy tudjunk növekedni ebben a dologban. Kérünk, hogy egyre több buzdító, bátorító ember lehessen a gyülekezetben, aki odaáll a másik mellé, hogy pártfogója és segítse őt. Köszönjük, Urunk, a te lelked sokféle munkáját. Köszönjük, hogy a konfirmandusainkat is sok mindenen átvitted ebben az évben. És arra hadd kérjünk, hogy ezt a munkát folytasd bennük is, és mindannyiunkban életünk végső napjáig, hogy amikor eléd állunk, akkor már sok minden kiformálódhasson bennünk, hogy készen álljunk a veled való találkozásra. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.